Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában, a mostani szombaton, illetve az ismétlésben, hogyha majd azt hallgatják, Afrikáról lesz szó. Ezen belül főleg Ugandáról, de elmegyünk majd máshova is. Egy kicsit Botswanában is kalandozgatunk, aztán elmegyünk még a Közép-afrikai Köztársaságba is, úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek. Megtudhatják azt, hogy vajon nekünk magyaroknak van-e keresnivalónk üzletileg, turisztikailag ezeken a vidékeken, egyáltalán milyen a kapcsolat mondjuk Magyarország és Uganda között például. Aztán szó lesz arról is, hogy a fuvarozás miként, hogyan történik, hogy élnek itt az emberek, hogyan járnak iskolába, a gyerekek járnak-e iskolába, milyen az egészségügyi ellátás, és ha valaki turistaként mondjuk a Közép-afrikai Köztársaságba vagy Ugandába érkezik, akkor mit tapasztal, mire kell vigyáznia, hogyan kell felkészülnie egy afrikai útra. Úgyhogy meglehetősen izgalmas műsort ígérhetek Önöknek, tartsanak velem!
Világszám. Úti könyvek helyett.
Ezúttal Afrikáról szól a mai Világszám itt az Inforádióban, mégpedig annak kapcsán, hogy a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ szervezésében különgéppel magyar üzletemberek utaztak Ugandába a héten, hogy gazdasági, turisztikai, együttműködési lehetőségekről tárgyaljanak, az együttműködés lehetőségeit keressék, és jó magam, afrikai országokban az elmúlt időszakban nagyon sokszor jártam, és az biztos, hogy az itteni lehetőségek, hogyha az ember ügyes, óvatos és nagyjából ismeri a helyi viszonyokat, tényleg meglehetősen sokrétűek, hiszen olyan termékekkel, olyan ötletekkel, olyan javaslatokkal is be lehet törni az itteni piacokra, amelyek látszólag kézenfekvőek már Európában, és nem is gondolnánk, hogy egyáltalán itt még nem valósultak meg ezek a dolgok. Érdekes egyébként, hogy Ugandában például létezik már magyar mintafarm, mintagazdaság is, ahol kísérleteznek különböző növényekkel, állatokkal, és meglehetősen jól működő mintagazdaságot hoztak itt létre, és ezt most meglátogatta a magyar fejlesztési miniszter Sesták Miklós is, aki elmondta nekünk azt, hogy rendkívül értékesnek tartja ezt a kezdeményezést.
Ez egy nagyon jó példa, hogy itt folyik egy kísérletezés, hogy melyik fenyőtípust kell mondjuk elültetni, hogy majdan ez valamikor termést hozzon és lehessen használni, vagy milyen növényt kellett, ami éppen a szárazságot vagy a meleget tűri, vagy éppen majd milyen állatállományt kell ide telepíteni. Itt, ha az ember valamit úgy csinál, hogy megtervezi, megszervezi és megvalósítja, akkor jól fog működni. Én örültem, hogy ilyen van itt Ugandában.
Nem csupán magyar mintafarm van itt Ugandában, de lerakták már a magyar kórház alapkövét is, és komoly együttműködés folyik már pénzügyi téren is, magyar pénzügyi befektető dolgozik itt Ugandában, és további lehetőségekre is van még példa az együttműködést illetően, illetve hát abban is bíznak a helyi szakemberek, hogy egyre több magyar látogat majd el ide Ugandába, hiszen nagyon komoly turisztikai beruházások vannak, és szerintük meglehetősen jó a biztonság, és való igaz, azt el kell, hogy mondjam, hogy amikor itt jártam, akkor elhagytam a fotós táskámat a Nílus forrásánál, kétségbe esve vettem észre, körülbelül 5 perc múlva rohantam, hogy lássam, hogy hol volt egykor a fotós táskám, és búcsút vegyek tőre lélekben, és ehhez képest pedig fel volt akasztva az egyik fára, és le volt tisztítva az oldala, mert hogy a porban felejtettem, és hát egy kicsit koszos is volt. Hát most már, amikor megtaláltam, nem volt koszos, hanem ott volt egy-két emberke, és mutogatták, hogy hát oda rakták fel. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon itthon, ha elhagyom a fotófelszerelésem benne az értékes gépekkel, akkor vajon megtaláltam-e volna körülbelül 5 perc múlva, hogyha magára hagyom egy forgalmas helyen. Minden esetre nekem ez nagyon pozitív volt számomra, és hát azt mondják, hogy általánosságban jellemző az afrikai országok egy részére, például Malawira, Ugandára, hogy nem lopnak. Hát nagyon komolyan megtorolja a közösség ugyanis, hogyha bármi ilyen történik. És hát emiatt biztonságosnak és kellemesnek érezzük az itt létet. De hát ez egyébként a lehetőségekre is igaz, és a gazdasági fejlesztési lehetőségekre is, hogy amikor valaki ide érkezik, akkor nagyon sokat változik előnyére az adott területről a képe. Sesták Miklós fejlesztési miniszter a következőket mondta a Világszámnak Ugandában.
megosztom önökkel az első élményemet. Először utaztam most Ugandába, és akkor az ember felszáll egy olyan gépre, ami egy olyan országba vezet, vagy vissza, ahol még nem volt az ember, akkor mindig vannak az embernek ilyen talán sztereotípiái. És az ember úgy gondolta, hogy bejön egy olyan afrikai országba, ahol fogalmazunk sok jóra nem számíthat, és már önmagában a éghajlat, a körülmények, az ember egy más benyomás keltik, mikor már leszállt. És ez az érzés az egész üzleti delegáció alatt végig bennem volt, hiszen azt kell mondjam, hogy ez egy demokratikus, jó klímával rendelkező ország, és a klímát mindenféleképpen értem egyszer időjárásilag, és ugyanakkor értem talán körülményeket illetően is, hiszen barátságos emberek, demokratikus viszonyok között ez a déli nyitás egyik tipikus példája lehet, hiszen ha megnézzük azokat a számokat, amelyik Uganda és Magyarország között kereskedelmi szinten állnak, azok, hát fogalmazunk finoman, hogy javításra szorulnak. És hogy mik lehetnek a tervek, itt azt gondolom, hogy két részre is lehet bontani. Az egyik lehet akár állam-állam közötti beruházások, hiszen Magyarország sok olyan technológiával, sok olyan know-how-val rendelkezik, amit Ugandában nagyon szükséges, nem csak egyet mondjuk a víz. Az egészségzívó víz, a szennyvíz és mondjuk a esővíznek a tervezés, az itt úgy jól láthatóan hiányzik. Tehát van nagyon sok olyan dolog, ami önmagában a két ország között állami szinten is működhet, de azt gondolom, hogy itt, és talán erre adnak jó példát az itt levő üzletemberek is, hogy üzleti oldalon is itt komoly befektetések származhatnak. Az egyik az, mert itt a fogyasztói társadalom még nem épült ki. Itt még mindenkinek meg kell venni a hűtőjét, meg kell venni a tévéjét, meg kell venni a kétpárcipőjét, meg kell venni az autóját. Tehát értelemszerűen itt még van mire költeni az embereknek.
Ugandának nincs tengeri kijárata, viszont egyre inkább fejlesztik a vasúti közlekedést, és épül az úthálózat is. Főleg a kenyai kikötőbe, Mombaszába viszik azokat a termékeket, amelyeket szeretnének exportálni, és ide érkeznek meg az importáruk is, úgyhogy a Mombasza-Kampala útvonal az egy nagyon fontos Afrika szívébe tartó útvonal. Nagyon érdekes Uganda felépítését tekintve, hogy Ugandán belül van Buganda, ugye Uganda a köztársaság, Buganda pedig királyság, és Ugandán belül a bugandai királyság meglehetősen nagy autonómiát élvez. A magyar delegáció ide is ellátogatott. Seszták Miklós fejlesztési minisztert hallják.
Én azt kérdeztem például akár a gazdasági minisztertől, vagy most a bugandai miniszterelnöktől, hogy például miért nincs itt napenergia? Sokat süt a nap, állandóan 365 napban. Ugyanakkor meg tudjuk, hogy energiaszegény ország, tehát mindent kintről hozzák. Teljesen kézenfekvő lenne, hogy csináljunk egy nagy napenergia parkot itt, amit lehet hasznosítani, vagy például melegvíz. Miért nem csinálnak napszolárium felhasználásával melegvizet? Ezek mind olyan területek, én fogom is kérni rögtön a illetékes MVM partnercégeket, hogy ezt vizsgálják meg. Mert úgy, ahogy mi befektetünk más országokba állami cégként nagyobb fejlesztéseket, én nem látom ennek akadályát, hogy esetleg itt is egy jól átgondolva, mert hát ugye ismerni kell majd a viszonyokat, de akár ilyen szinten sikeres beruházásokat vigyünk véghez. De mondom, említettem a vizet is. Tehát ugye úgyis most eleve a vízügyi ágazatnak a stratégiának a megalkotása mellett szerintem fontos lehetne, mondom, azokat a tapasztalatokat átadni ide, amit ott mi már talán a saját kárunkon, vagy a saját tapasztalatunkból már levezetve esetleg itt meg tudunk csinálni.
És hát az időjárás pedig majdnem mindig kiváló, de erről meg arról, hogy egy afrikai utazónak mi a legmaradandóbb élménye, a magyar fejlesztési miniszter Seszták Miklós is mesélt nekünk.
A legmaradandóbb élménye nekem a klíma. És mondom, tényleg szószoros értelmében, és meg a nem szószoros értelmében. Az ember úgy gondolta, hogy itt akkor egy ilyen nagyon meleg, nagyon szürke Afrikát kapok, és ezzel szembe kaptam egy nagyon jó klímájú, telepzöldelő Afrikát. Szerintem ez önmagában egy fontos élmény. És a másik dolog az, hogy ijeszgettek, hogy ilyen betegség, olyan betegség, ilyen szemét, olyan szemét, és azt kell mondjam, hogy nem. Tehát itt csak talán elindulni nehéz. Mert aki az ember egyszer idejön, az visszajön legközelebb is.
Hölgyeim és uraim, hamarosan Afrikával folytatjuk a mai világszámot itt az Inforádióban, mégpedig a híreket követően. Maradjanak továbbra is velem. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Ezúttal Afrikáról szól a mai világszám itt az Inforádióban. Ennek pedig az az apropója, hogy a héten a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ szervezésében különgéppel magyar üzletemberek utaztak Ugandába, mégpedig az ugandai kormány meghívására, hogy a gazdasági turisztikai együttműködés lehetőségeiről tárgyaljanak. Egyébként jó magam is több ugandai kormánytagot ismerek, hiszen voltam nyáron, és valóban ők komolyan gondolják a magyarokkal való együttműködést és ezeket a fejlesztéseket, mégpedig azért, mert érzik azt, hogy hát azért Európában igazából az igazán nagy országok azok túlságosan nagyok ahhoz, hogy minden szegmenst lefoglaljanak az ő országukban, és mondjuk tárgyaljanak akkora üzletekről, amelyek egy ugandainak nagyon fontosak és komoly beruházást igényelnek, ugyanakkor mondjuk egy angol vagy egy német esetében pedig nem akkora jelentőségű. Másrésztről pedig hát elsősorban a mozgékonyság, a gyorsaság, a helyi klímákhoz való alkalmazkodó képesség, az azért az fontos, hogyha valaki itt akar beruházni, vagy itt akar eladni, itt akar üzletelni. Érdekes, hogy a kínaiak ezt egyébként jól csinálják, tehát ők mozognak és ott vannak, és lecsapnak minden egyes lehetőségre, de hát úgy tűnik, hogy most Magyarország is dél felé elég komolyan nyit, és hát ez a tárgyalás sorozat is azt bizonyítja, hogy azért vannak itt lehetőségek, de hogy milyenek, arról Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke beszélt a Világszámnak.
Magyarország is a pénzügyi válság hatására ráébredt, hogy további kontinensek vannak még Európán kívül, ahol kereskedni lehet, és a külkereskedelem fejlesztéséhez nagyon fontos, hogy más új piacokat szerezzünk a magyar termékeknek, a magyar technológiáknak. Uganda egy ilyen piac lehet, hisz Uganda az utóbbi időben fejlődésnek indult, még nincsenek itt a nagyok, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, nincs tolongás, ellenben mint a delegáció tagjai, mint a delegációval levő Sesták Miklós fejlesztési miniszter úgy ítélte meg, hogy Uganda a 80-as évek elejei Magyarországra hasonlít, ahol még nem volt túlszabályozva, ahol még minden szabad volt, ahol még az első kapitalista jelek alapján el lehetett kezdeni vállalkozni. Én azt gondolom, hogy itt rengeteg lehetőség van a magyar üzletembereknek, és a delegációban levő 60 magyar üzletember visszajelzései alapján úgy tűnik, hogy már konkrét üzletek köttetnek, már konkrét partnereket találtak, és én hiszem azt, hogy egy ilyen úttörő dolog, mint egy ilyen különleges küldöttség, egy különleges gazdasági delegáció megnyithatja az utat Uganda és Magyarország között, hisz Ugandával való kapcsolatunk oly mértékben kicsi, hogy talán az emberek részére számokba lefordítjuk, mi körülbelül 2 évvel ezelőtt nem több, mint 240 ezer dollárnyi ugandai terméket fogadtunk, mint Magyarország, ami azt jelenti, hogy nem több, mint 100 millió forint Ugandából a bejövő forgalom, és nem volt több a magyar kivitel, mint 4-4,5 millió dollár, ami nagyjából 1,5 milliárd forint. Én azt gondolom, hogy erre a bázisra még van építeni való, és ezen a bázison el lehet indulni. Ezek az üzletemberek, akik itt voltak, hiszem üzleteket kötöttek és fognak kötni a jövőben.
Hogy mit tud csinálni egy magyar vállalkozó, egy gazdasági szakember, egy turisztikai szakember, hogyha Afrikában szeretne eladni, értékesíteni, és elmegy egy olyan országba, nem mondjuk a Dél-Afrikai Köztársaságba, ahol azért fejlett a gazdaság, vagy nem az északi országokba, hanem mondjuk Ugandába, Afrika szívébe, hogy miként kell felkészülnie, hogy egyáltalán milyen lehetőségei vannak. Nos, Balogh Sándor erről is beszélt.
Itt a csoportban levő üzletemberek közül fejlett technológiákkal, IT technológiákkal és különböző közlekedési technológiákkal való üzletemberek találtak partnereket. Mezőgazdasági együttműködés is kialakulóban van, és én azt gondolom, hogy az energetika még az a terület, ahol sokan tudnak még labdába rúgni, hisz itt olajat találtak, itt most kezd egyáltalán azzal foglalkozni a kormány, hogy mindenkinek áram legyen, hogy minden faluba áramot vezessenek. Én hiszem azt, hogy ebben még nagy lehetőségek vannak.
Persze nem csak a lehetőségekről van szó, amikor Afrikáról beszélünk, hanem már megvalósult dolgokról is. Jó magam, nagyon sok olyan magyar embert ismerek, magyar vállalkozót ismerek, akik már Afrikában élnek. Nyilván valamennyien szeretik egyrészt a klímát, nagyon jó éghajlatot, azt, hogy nincsen olyan hatalmas meleg, mint például a Karibi országokban, vagy Ázsiában, vagy akár Dubaj környékén, hanem olyan 28-34 Celsius fok körül a hőmérséklet, tehát rendkívül jó az idő. Vannak az esős évszakban záporok, esők, de ezek inkább ilyen frissítő esők, és hát mellette rengeteget süt a nap. Úgyhogy nagyon jó a klíma, és hát rendkívül olcsó a munkaerő. Úgyhogy itt, hogyha megtelepedik egy külföldi, akkor először is vesz egy házat, vagy bérel egy házat, és hozzá személyzetet. És hát rendkívül boldogok azok, akik tényleg fillérekért itt dolgozhatnak, és lényegében általában itt is laknak. Tehát az a szokás, hogy ilyenkor ilyen 0-24-ben a hét minden napján itt dolgozik az illető, és akkor esetleg hazamegy a családjához egy-két napra valamikor az adott évben. De egyébként boldog annak, hogy megvan a betevő falat, és hát dolgozhat, és olyan munkát végez, ami neki is tetszik, vagy hát kedve van hozzá, háztartás körül kertészkedik, vagy éppenséggel kisegít a mindennapokban. Most emiatt ugye rendkívül könnyű az emberek dolga, mert tényleg minden lényegében szinte készen áll viszonylag kis létszámú személyzet esetén is, akik rengeteget folyamatosan dolgoznak. Az a szokás, hogy vannak azért biztonsági emberek is, bár noha hallottam mindenféle rémhíreket, mentem haza a helyi diszkóból este felé, és igazából nem volt semmiféle baj, semmiféle probléma. Nem mesélhetek rémtörténeteket innen, sokkal inkább mondjuk Dél-Amerikából, vagy amikor a La Restinga lagunánál meg akartak állítani Venezuelában, és hát padlógázzal lehetett csak tovább menni. Szóval innen Afrikából ilyen jellegű rémtörténeteim nincsenek, úgyhogy azért nyilván óvatosnak kell lenni, de nincsenek rossz tapasztalataim. Az ételek nagyon kellemesek, bár hozzáteszem, azért nincsen olyan gasztrokultúra, mint Magyarországon, vagy Franciaországban, vagy bárhol másutt. Érdekes az, hogy húst keveset fogyasztanak, rengeteg kukoricaételt, növényeket, még gyümölcsöket sem túlságosan sokan, úgyhogy eléggé egyhangú, ahogy ők táplálkoznak. Ugyanakkor, hát hogyha valakinek van kellő mennyiségű pénze, és hát a kellő mennyiségű pénz itt tényleg magyar áron is töredéket jelent, akkor a legkülönbözőbb trópusi gyümölcsöket meg lehet venni, és hát nyilván akkor húst is vehetünk, vadhúsokat. És még a korábbi ipari miniszterrel beszélgettem én, amikor nyáron kint voltam, és hát ő megkérdezte, hogy milyen húsokat fogyasztottam a világon, és hát akkor mondtam neki krokodilhúst, különböző antilop húsokat, akkor nyilván otthon hát marhahúst, stb. És hát így teljesen elképett, hogy te úristen, milyen sokféle húst ettem, és hát mennyi helyen jártam, pedig ő is azért, mint kormánytag sok helyen megfordult, de hát ennyi húsfélét azért nem evett, és hát nem is gondoltam soha, hogy most erre így büszkélkedni kéne, hogy sok mindent kipróbáltam így a világban, de hát így megveregette a vállamat, hogy hát ez igen derék. És hát itt azért a vadhúsok megkóstolhatóak. Nem is azt mondják, hogy antilop, hanem különböző antilop típusok vannak. Van a nyala, a kudu, az impala. Az impalának például nagyon érdekes szarvashoz hasonló, de finom omlós húsa van. A krokodil húsa az pedig leginkább a csirke húsához hasonlít, és azt is elfogyasztják, de a legkülönbözőbb rágcsáló állatoknak is elfogyasztják a húsát, úgyhogy tényleg nagyon sokféle afrikai vadhúst ki lehet próbálni. A zebra hús meglehetősen rágós, és hát zsiráfhúst is lehet egyébként kipróbálni, bár ezeket meglehetősen kevés helyen árusítják. Vannak azért a nagyvárosokban éttermek is, de az ugandai magyar mintafarm közelében is bementünk egy helyi étterembe, és kiváló ételeket tudtunk fogyasztani, úgyhogy ilyen szempontból nem volt semmiféle olyan történet, hogy utána meg a László kórházba ápoltak volna, pedig azért mondom, óvatos vagyok. Amikor elutazunk így Afrika középső vidékére, akkor azért azt tanácsolják, hogy menjünk el valamelyik oltó központba. Ugye a Gyáli úti a legrégebbi, de van a Váci úton is, és vidéken is vannak különböző oltóközpont kirendeltségek. Itt, ha kell, akkor tanácsadással is állnak rendelkezésünkre, és hát egy kötelező oltás van nagyon sok helyen, ami speciál pont Ugandában egyébként, meg Malaviban hivatalosan az egyezmények alapján nem kötelező, ez a sárgaláz elleni védőoltás, de ha valamit kérnek valaha Közép-Afrikában, vagy akár Dél-Amerikában is, akkor az minden esetben a sárgaláz, tehát ha valaki sárgaláz ellen beoltatja magát, akkor az összes többi az már opcionális, hogy mit szeretne magának, tetanusz, tífusz elleni oltás. oltást és egyebek, de igazából mondom, talán a malária az, ami ellen érdemes védekezni, de utólag is lehet kezelni. Az összes többi az akkor fordul elő, hogyha tényleg bemegyünk a legkeményebb helyekre, vagy a dzsungelbe, tehát erről általában ritkán van szó, hiszen a locsok, a természeti látnivalók, a turisztikai látnivalók is főként olyan helyeken vannak, amelyek könnyebben elérhetőek, nyilván elsősorban idehozzák a vendégeket, idehozzák a turistákat. Hölgyeim és uraim, hamarosan a reklámot és a híreket követően folytatjuk a Világszámot itt az Inforádióban. Továbbra is Afrikáról lesz szó. Megtudhatják majd azt, hogy vajon miként gondolkodik Afrikáról, meg a lehetőségekről egy olyan üzletember, aki Ugandában járt a héten, aztán a Közép-afrikai Köztársaságba is elmegyünk majd, és Botswanáról is szó lesz a mai műsorban, úgyhogy maradjanak mindenképpen velem. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő fél órában, ugyanúgy, mint a megelőző fél órában Afrikáról lesz szó. Ugandával folytatjuk, mégpedig annak kapcsán, hogy ha valaki turistaként ide utazik, akkor mit lehet, mit érdemes megnéznie. Úgy gondolom, hogy egy hét, 10 nap az legalább kell ahhoz, hogy valaki felfedezze a szépségét ennek a csodálatos országnak úgy, hogy a legizgalmasabb részeit is megnézi. Mert hát az egyedi hangulatot már akkor is fel lehet fedezni, amikor a repülőtérről bemegyünk Entebből, Kampalába, a fővárosba. Látjuk, hogy nem közhelyes, már olyan értelemben, hogyha azért elmegyünk egy európai városba, akkor, hogyha kitesznek minket a főtéren, akkor nem biztos, hogy ha letakarjuk a feliratokat, akkor meg tudjuk mondani, hogy éppen hol vagyunk, mert hogy van egy katedrális vagy egy templom, mellette egy macskaköves utcácska és barokk stílusú házak, és akkor nagyjából leírtunk 600 vagy 1000 települést. Szóval Afrika más, és hát nem feltétlenül azt jelenti ez a másság, hogy kizárólag sárkunyhókat találunk meg, összetákolt épületeket, de ezek is megvannak, és bizony megvan ez a fajta szegénység is. És hát Uganda is a szokásos kettősségen alapul, vagyis egyrésztről van már fejlesztés, infrastruktúrális beruházások, komoly szándék és egészen jól kinéző épületek a fővárosban, és a másik oldalon pedig bizonyos téren, mint általában a középső afrikai országok igencsak elmaradottak, és ez a tér elsősorban az egészségügy tere, tehát ha tudjuk, hogy milyen a magyar egészségügy, és mondjuk ellátogatunk így Közép-Afrikába, vagy Afrika nyugati vidékére, vagy keleti vidékére, bármelyikre, akkor azt látjuk, hogy hát náluk még sokszor a törzsi varázslóké a terep, még ráolvasással próbálnak meg gyógyítani betegségeket, még belehalnak abban a maláriában, ami azért már kezeléssel viszonylag hatékonyan gyógyítható. Tehát az egészségügyi ellátás az tényleg olyan, hogy vannak olyan területek, ahol egy orvos jut több mint 10 000 emberre, vagy akár még rosszabb az arány, úgyhogy ilyen téren nagyon fontos a segítség számukra. A másik oldal pedig, mivel hogy nagyjából, mint hallhatták már a műsorban is, körülbelül ott jár például Uganda, ahol mi mondjuk 82-83 körül, még most indulnak igazából a fejlesztések, még most kezdődnek azok a beruházások, amelyek nálunk a 80-as évek végén, 90-es évek elején a rendszerváltást követően megindultak, tehát itt még van keresnivalója a magyaroknak is, hát főleg azért, mert ugye azért általában a magyar turisztikai, gazdasági és általában a magyar beruházók, szakemberek, azok jobban, gyorsabban tudnak a klímához alkalmazkodni, mint azok, akik megszokták a kis német sztenderdeket. Hát persze a kínaiak meg még gyorsabban, hát ők ott is vannak azért Afrikában, de azért már minket magyarokat sem kell félteni. És hát nagyon fontos ilyenkor persze, hogy a helyismeret milyen. Nos, Ugandában is létezik egy magyar kereskedelmi és kulturális központ, és neki például a vezetője, Lukács Balázs, nekem jó ismerősöm, és hát sokat kirándulgattunk itt Ugandában, és hát azt kell mondjam, hogy ő tényleg képes arra, hogy bármit megszervezzen, összerakjon, és hihetetlen logisztikai képességekkel rendelkezik, tehát mondjuk elég sokat is segít azoknak, akik hozzáfordulnak a magyarok közül. Egyébként ugye a héten azért is lett afrikai műsora mostani, mert ugye a héten több mint 80 magyar látogatott különképpel Ugandába, hogy tárgyaljon a lehetőségekről, és hogy működik egy ilyen például. Nos, arról Kádár József, az Afrikárgó Kft. Ügyvezetője mesélt nekünk.
Mikor megtartottuk a kis rövid prezentációkat a bemutatkozáskor, akkor fölfigyelt ránk a dél-szudáni állam képviselője, az itteni nagykövetség embere, és rögtön miután vége lett a prezentációnak és az egymás közötti párbeszéd elkezdődött, akkor leült hozzánk és felkért minket, hogy esetlegesen gondolkozzunk el azon, hogy ott Dél-Szudánban, hogyha béke megkötődik, ami ugye már lassan időszerűvé válik, akkor esetlegesen nem gondolnánk azt, hogy befektetnénk egy fuvarozó vállalkozásba, mivel hogy nagyon sok mindent kellene szállítaniuk, vasútjuk nincs, és mindent közöttünk kellene szállítani Uganda és Dél-Szudán között, valamint Kenya és Dél-Szudán között, tehát ugye a környező országokból Dél-Szudánba és Dél-Szudánból is ugye más országokba, itt a környező országokba.
Az biztos, hogy vannak lehetőségek Afrikában, de fel kell készülnie az kétségtelen annak, aki itt akar üzletelni. Főleg ahhoz, hogy vannak bizonyos szokások, amelyeket azért a helyiek természetesnek tartanak, és nekünk európainak meg igen furcsa. Ilyen például az African Time, az afrikai idő. Az, hogyha megbeszélünk mondjuk egy üzleti találkozót 10 órára, akkor hát 10 órakor senki nem lesz rajtunk kívül ott, mert hogy majd 11 órakor megérkeznek körülbelül a vendégek, és hát általában minden ilyen egy-másfél órás csúszás kezdődik, tehát nagyon gyakran vannak csúszások, és ezt természetesnek veszik a helybeliek, tehát komolyan mondom, hivatalos rendezvényen is szinte nem is voltam olyan, ami komolyan elkezdődött volna. Hát emlékszem, hogy még a korábbi ipari miniszterrel együtt voltunk egy ilyen lodge-ban, és hát mindenki megbeszélte, hogy hát persze, hát másnap akkor indulunk, és akkor mit tudom én, 7 órakor reggeli, és akkor 7:30-kor elindulunk. Hát én felhúztam nagyjából aztán 8:30-re az órámat, és gondoltam, hogy majd nagyjából 10 órakor el is fogunk indulni, és hát persze azok a magyarok, akik velünk voltak, ők hát ugye buszgon fölkeltek, nem tudom, 7 órakor, meg 7:30-kor reggeliztek, én beállítottam, nem tudom, 9 órakor, és semmi nem történt az ég egyadt a világon, szépen a miniszter felkelt ugyanúgy, mint én, és 10 órakor el is indultunk. Úgyhogy én már nagyjából ki tudtam számolni az African Time-ot, és akkor többiek néztek rám büszkén, hogy hát ilyen is van köztük, mint aki képes az African Time-ot kiszámolni. Tehát nagyjából ez így nagyon nehéz az elején alkalmazkodni, hogy most képzeljék el, hogy megbeszélünk komoly hivatalos emberekkel egy időpontot, és akkor mi is direkt egy órával később vagyunk, mert tudjuk, hogy egyébként ez senki nem lesz ott. Hát, szóval ez nagyon furcsa ez a történés. Hát nyilván azért vannak kivételek, például a repülőgépek indulását nagyjából be szokták tartani, és hát a tömegközlekedést azt már nem mindig. De ez csak egy a dolgok közül, és akkor van még ilyen 10-20 specialitás bőséggel, például, hogy mikor, kit, kinek illik meghívnia, például mire, akkor hogyan működnek az ajándékozási szokások, miként működnek, hát itt is ugye óriási különbségek vannak, tehát például egy látogatáskor illik ajándékot adni, ajándékot kapni, elfogadni, akkor ezt nyilván be kell tartani, hogy üres kézzel nem megyünk, és hát akár csak valami szimbolikus dolgot, de vinni kell, ami a másikra emlékeztet aztán, úgyhogy ezekre komolyan oda kell figyelni, amikor ilyesmiről van szó. És hát a munkaerő esetében említette már, hogy tényleg fillérekért lehet megkapni a munkaerőt, de az, hogy például mennyire ért az adott dologhoz, hát azt azért meg kell nézni, hogy milyen volt a képzése. Tehát akkor azt mondjuk, hogy az illető orvos, hát azért nem biztos, hogy egy európai képzésnek megfelelő orvosi képzést kapott, sőt, hát akikkel ugye találkoztunk, nagyjából meg is volt a véleményünk, hogy körülbelül hol állnak. Hát igazából az oktatási színvonal még korán sincs ott, ahol Európában vagy Amerikában. Sőt, hát ugye vidéken pedig az iskolák azok általában népi tanítók sokaságát jelenti, meg azt, hogy vallási oktatók mesélgetnek történeteket a szent könyvekből, és hát nagyjából ez jelenti az oktatást, és hogyha írni, olvasni megtanulnak úgy a gyerekek, akkor az nagyjából jól is van. Az oktatásnál pedig hát van, ahol kötelező iskolába járni, van, ahol opcionális általános iskola, általában az afrikai országok közepén, hogy nagyjából kötelező, de hát aztán vagy betartják, vagy nem. A középiskolai oktatás az pedig általában opcionális, sőt, fizetni kell a legtöbb helyen érte, és hát 12 év után pedig már ki lehet venni a gyereket az iskolából, hiszen nyilvánvaló, hogy ilyenkor már sokaknak dolgozni kell otthon. Hát van, akik már ugye 11 évesen is, 10 évesen is dolgoznak a gyerekek közül, de 12 év után pedig hát főleg a falvakban nagyon sok gyereknek már feladata, munkája van, és hát erre ügyelni kell. Érdekes az is, hogy azért a gyermekekhez való viszony teljesen más, mint nálunk. Tehát, hogy valakinek elmondanák azt, hogy nálunk vannak egyetemisták, és akkor azt még papa-mama eltartja, és hát gondolkodunk azon, hogy hát úristen, mi legyen, ha majd elvégezte az egyetemet, és akkor hogy gondoskodjunk róla, meg hogy mennyi pénzt küldjünk még az ösztöndíjim elől. Hát ha ezt így elmondjuk valahol Afrikába, akkor nem hiszik el, hogy ilyen van. Körülbelül olyan, mint a Disney világa számukra, mert hogy... Hát az természetes, hogy itt a gyerek már nagyon korán elkezd dolgozni. Mondom, 12 évesen már minden további nélkül 13 évesen dolgozik. Ha pedig még esetleg szerencséje van a családnak, vagy gazdag család, és iskolába tud járni, az, hogy mellette dolgozik, hát ez minimális elvárás. De a munkákról, meg a feladatok megoszlásáról csak annyi, hogy hát általános szokás az, hogy amint a gyermek már 4-5-6 éves lesz, és képes terhet cipelni, akkor már mondjuk a 2 éves hugocskát, öcsikét azt rákötő a hátára, és akkor nyilván viszi mindenhová magával. De hát iskolában is a testvérek sokszor úgy járnak, hogy az idősebb testvér, ha kell, akkor a fiatalabbat viszi a hátán, mert hogy gyakran kilométereket kell járni iskolába. De hát nem csak iskolába, hanem akár vízért is, hiszen vannak olyan területek még Ugandában is, tehát Malaviban meg még több, mert jóval szegényebb ugye Malavi, hát Ugandában is, ahol hosszú kilométereket kell, akár 10 kilométert is gyalogolni minden nap vízért, és hát ilyenkor természetesen a gyerekek mennek elsősorban, és hatalmas kannákat visznek vállukon, hátukon, fejükön, hát főleg a fejükön egyébként, mert hogy általános teherkordási mód Afrikában, hogy a fejükön viszik a korsókat, kannákat, terheket, és hát emiatt azért meglehetősen jó a tartásuk is, meg hát sokszor fáj a hátuk persze. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a világszámot itt az Inforádióban, maradjanak továbbra is velem. Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyek, urak, Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető. Folytatjuk afrikai összeállításunkat, és ígértem önöknek, hogy mesélek arról, hogy Ugandában mi mindent érdemes még megnézni. Nos, a Nílus forrása az egyik fontos látnivaló, és a héten megnézte ezt a magyar üzleti delegáció is. Ugye külön géppel érkeztek ide, és hát volt a hivatalos programokon kívül egy szabad idő, és a Nílus forrása volt a látnivalók legfontosabbika, ami hát persze érdekes dolog, mert hogy a Nílusnak nagyon sok forrása van, tehát nem egy forrása van, és akkor az kiteljesedik, hanem több forrása is, tehát nyilván turisztikai szempontból tudjuk jól, hogy ki kell jelölni Júlia erkélyét is Veronában, úgyhogy a Nílus forrása is megvan, és hát aztán innen indul a világ leghosszabb folyója egészen a földközi tengerig. És ami érdekes, hogy általában, amikor azt mondjuk, hogy forrás, akkor arra gondolunk, hogy hát így csörgedezik valami kis föld aloli mini vízes valami, és akkor egy picit szivárog, és akkor lesz egy kicsit ér belőle, aztán patak, stb., és akkor így növekszik. Hát ez egyáltalán nem ilyen a Nílusnál, ugyanis olyan hatalmas a vízhozama a Nílus forrásának, hogy rögtön hatalmas. És nem is úgy kell megnézni, hogy besétálunk a szavanna közepére, és akkor na, ott tör elő a földből, vagy a kiépített betonból, hanem csónakba ülünk, és bemegyünk egy körülbelül 80 méter széles, már az kezdetén folyamszerű valaminek a közepére, és azt mondják, hogy na, itt van a Nílus forrása, és akkor látjuk, hogy nagyjából tör elő ott a víz hihetetlen mennyiségben, és olyan nagy mennyiségben, hogy rögtön folyóvá duzzad az elején. Tehát egy ilyen kis mini tavacskát képez akkora a vízhozama, és aztán elkezd méltóság teljesen folyni ugye földközi tenger irányába. Úgyhogy ez egy furcsa forrás, mert rögtön a vízhozama miatt nagy az elején is. És akkor a Nílus forrásához építettek egy ilyen kis jelzőoszlopot, van mellette egy ilyen kis házacska, meg lehet nézni, és akkor mellette nevetni fognak egy nyilvános WC így a forrás közepén, amit persze hát nem használ senki, de attól még érdekesen néz ki. És hát, hogyha körbe járjuk, akkor látjuk a szavanna környezetet a parti részeken, ha pedig egy kicsit tovább megyünk a csónakkal, akkor egy hatalmas haltenyésztő teleppel találkozunk, ez Uganda legnagyobb haltenyésztő telepe, és itt végül is komoly halgazdálkodás folyik. Ha meg még tovább megyünk, akkor rengeteg madárral találkozunk, meg már rögtön az elején krokodilokkal is. Krokodilokból egyébként olyan sok van, hogy láttam egy olyan felvételt, amikor egy brit turistát hoznak ki a Victoria-tóból, mert leharapta a bal lábát a krokodil, és Hát egy nappal korábban, amikor az Albertónál voltunk, akkor pedig egy helybeli twitter szintén a krokodil, úgyhogy azért errefelé csak úgy fürdeni nem tanácsos, tehát legalábbis úszómedencék kivételével a lodzsok meg a szállodák esetében, meg hát nyilván a fürdőkádban otthon, de a tavakban mindig vigyázni kell, mert a krokodil előfordul, és nem csak a krokodilra, hanem néhol a vízilovakra is vigyázni kell. A Nílusnak nagyon szép vizesései is vannak, van, ahol egy kicsit összeszűkül, van, ahol körülbelül egy olyan 50-60 méteres magasságból lezúdul, és ezekhez is elviszik a turistákat, bár biztonsági okokból, mert hogy azért annyira nem ultraprofik a csónakok, meglehetősen messziről lehet megnézni a vízesést, és lehet fotókat készíteni. Vagy hát a másik módszer, hogy gyalog megyünk a vízesés tetejéhez, van egy kiépített túraútvonal, és akkor megnézhetjük a Nílus egyik legfantasztikusabb vízesését felülről is. De mondom, hogy ha alulról akarjuk megnézni, az csónakból lehet, és egy viszonylag messziről. Viszont amíg megnézzük, addig megint csak láthatunk krokodilokat, meg mindenféle izgalmas vadállatot. Egyébként lehet zebrákat, antilopokat, majmokat rengeteg helyen látni Ugandában, és voltunk egy olyan nemzeti parkban, ahol elefánttal is rengeteggel találkoztunk, meg vízilovakat is láttunk a Nílusban lubickolni, úgyhogy ezekből is rengeteg volt. Az elefántokkal egyébként vigyázni kell, mert azért meg kell tartani a kellő távolságot, mert láttam már olyat, hogy vadul jött az előttünk lévő terepjáról rükverzben hátrafelé, mert éppen kergette az elefánt, és hát ilyenkor azért tanácsos menekülni, mert ha ráül egy elefánt a motorháztetőre, az nem jelent jót. Úgyhogy vigyázni kell erre, de nagyon sok állatot lehet látni, egy zsiráfot, rengeteget láttunk, és van is közös fotóm zsiráffal, úgyhogy már megérte. A majmokról pedig annyit, hogy azokon a helyeken, ahol például van egy ilyen komp átkelő a Níluson, ahol az emberek elkezdték vagy etetni őket, vagy pedig csak nem elzavarni, ott rendkívül elszemtelenedtek. Indiában ugye rengeteg helyen, de itt például Ugandában is. Volt olyan eset, amikor éppen Fábri Sándorral, az ismert műsorvezető kollégával voltam kint Ugandába, és ő jó érzékkel a komp bejáratánál egy szendvicset el akart majszolni, és hát jobbra-balra pedig ugye a majmok figyelték, hogy éppen mit csinálnak ott a vendégek, és abban a pillanatban egy jól megtermett majom ráugrott, kikapta a kezéből a szendvicset, és elvitte és befalta. Úgyhogy ott állt Fábri úr megerőködve, és hát először mondta, hogy hát azt a kutya fáját, meg hogy rossz kutya, pedig nem is kutya volt, hanem majom. Minden esetre elég izgalmas látvány volt, meg hát egy kicsit vicces is, de hát nem bántják ilyenkor az embert a majmok, csak azért, amikor mondjuk a fényképezőgép is így megtetszik nekik, akkor azért én nem adnám oda. Úgyhogy veszélyesek, ilyen szempontból vigyázni kell erre. Amire még oda kell figyelni, hogy ne csípjen meg a cecelégy minket, mert hogy az álomkort azt terjeszti, és hát azért lehet találkozni cecelegyekkel, bár elsősorban itt a dzsungeles részen, a szavannás részen. A szúnyogok pedig hát a maláriát terjeszthetik, emiatt például általában Afrikának ezen a részén az a szokás, hogy az ágyakat körbeveszik ilyen szúnyoghálóval, és egyébként a háló alatt fekszünk, és a szúnyogriasztó spré használata is erősen ajánlott. Mondjuk, hogyha maláriás lesz valaki, az orvosok, akik ott voltak a Magyar Afrika Társaság szervezésébe, legutóbb velem Ugandába elmondták, hogy hát ők ettől nem tartanak, mert nagyon hamar kikúrálják magukat a gyógyszeres kezeléssel, és a helybeliek azért halnak meg nagyon sokan maláriában, mert hogy nincsen gyógyszer, nem kapnak ugye ellenanyagot. Hát minden esetre én azért örülök annak, hogy nem kaptam el még egyszer sem a maláriát. Egyébként többfajta gyógyszert is lehet venni, ami lényegében valami antibiotikum féleség, és akkor már előtte el lehet kezdeni a szedést, és akkor ez megakadályozza azt, hogy a maláriát terjesztő vírus kifejlődhessen. Úgyhogy van ennek ellenszere, de azért óvatosnak kell lenni ilyen téren. Szúnyog egyébként főleg az esős évszakban van a különböző afrikai területeken, így Ugandában is. És ígértem a műsor bevezetőjekor, hogy még mesélek egy kicsit Botswanáról is, amit egyébként régen Becsuana földnek hívtak, legalábbis magyarul. Ugye nincs ennek az országnak sem tengere, és délen a Dél-afrikai Köztársaság határolja, ami azért fontos, mert hát sokáig folyt a vita, hogy vajon hozzácsatolják-e a Dél-afrikai Köztársasághoz, aztán végül is egy részét hozzácsatolták, egy része pedig önálló lett. és 1885-ben lett protektorátus, és aztán a déli terület a fokvárosi központú képkolonihoz került, és a Dél-afrikai Köztársaság része lett, az északi terület pedig megmaradt Becsuana földnek, és ebből jött létre aztán a mai Botswana. Ami azért érdekes, mert viszonylag jó az infrastruktúra, persze itt is, Ugandában és általában az egykori brit gyarmatokban baloldali közlekedés van, és az autók jobb kormányosak, és hát Botswanában is viszonylag nyugodt az élet, ott már a dél-afrikai befektetők azért elég komolyan megjelentek, és nagyon sok mindent már azért birtokolnak, felügyelnek, de mindig vannak lehetőségek. Botswana kicsi ország, nagyjából 2 millió lakosa van, és hát a Becsuvánnak alkotják, meg hát busvanok is vannak, ezt tudjuk már az Istenek a fejükre estek című filmből, akik a Kalahári nyugati peremén élnek. De hát a Csvana lakosság ugye van túlnyomó többségben még. Érdekes az, hogy a függetlenné válása óta Botswana gazdasága produkálta a legnagyobb átlagos növekedést a világon, és 9% ez a növekedés, főleg a gyémánt bányászatnak, meg az ipar fejlesztésének köszönhetően. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy így az afrikai összeállítással, az ugandai összeállítás végére odarakom Botswanát, hogy hát hova van fejlődni lehetőség, meg hát még ugye Botswanában is tovább lehet fejlődni. Itt már nagyon komoly irodaépületek vannak, például a fővárosban a különböző nemzeti parkokat rendkívül módon fejlesztették, és a gyémánt termelésében pedig Ausztrália után a világon a második helyen áll, úgyhogy az biztos, hogy Botswana nagyon komolyan fejlődött és fejlődik. És hát Ugandában is vannak ásványkincsek, mint hallhatták a műsorban, ugye az olajkiaknázása komolyabb mértékben még csak most kezdődött meg, itt még mondom, körülbelül 20 évvel vannak ehhez a szinthez képest elmaradva, de nagyon sok lehetőség van ennek örömére. Ami pedig még így a végére mindenképpen fontos szerintem az, hogy ahhoz, hogy mondjuk ha elmegyünk akár Botswanába, akár Ugandába, akár Malaviba, és mondjuk szeretnénk tényleg autentikus helybeliekkel találkozni, akkor nem kell a skanzenba menni feltétlenül, hanem a vidéki területeken, bármelyik faluban remek fotókat készíthetünk. Azzal a különbséggel, hogy azért most már egy kicsit a törzsi öltözék és a kínai ipar keveredik egymással. De ha végképp autentikus táncokat akarunk látni, akkor elmehetünk valamelyik remek kulturális rendezvényre. Hölgyeim és uraim, a mai műsor Afrikáról szólt, annak kapcsán, hogy a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ szervezésében az ugandai kormány meghívására magyar delegáció járt Ugandában, hogy a gazdasági, turisztikai együttműködési lehetőségeket, a fejlesztési lehetőségeket kutassa, és hát ennek kapcsán persze bemutattuk Uganda turizmusát, majd tovább mentünk Afrika más országaiba, és jártunk Botswanában is. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Hajdu Anna és Lászlóczki Eszter kolléganőm nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére.
Önök a Világszámot, az Inforádió utazási magazinját hallották.
Világszám. Útikönyvek helyett.